Minden szombaton és vasárnap 10 órakor.
Turmix.
A műsor, ahol vendégeink csak arról beszélnek, ami fontos neked.
Turmix.
Közérdekű szolgáltató magazin.
A tájékozottság neked is jár.
Korona FM 100.
Korona FM 100.
Ez a Turmix közérdekű és szolgáltató magazin műsorunk 2016. augusztus 7-én 10 óra múlt 5 perccel. Üdvözlet! Na nézzük, mi lesz ma. A napokban többek között a Korona Krónika hírei mellett bejárta az országos tévécsatornák híradóit és a vezető hírportálokat is annak a szenzációs kiskörösi régészeti feltárásnak az eredménye, amelyet a Duna-Tisza közel egyik legnagyobb régészeti leleteként tartanak számon. A részletekről a Kecskeméti Katona József Múzeum régészeti koordinátora mesél többet.
Ezeket a tárgyakat, ahogy megtaláltuk, szinte, minthogyha tegnap előtt rejtették volna el őket, szóval csillogóan, fényesen kerültek elő, 3500 év távlatából is.
Részletek a szenzációs leletekről hamarosan. Aztán jön egy kevésbé vidám, de semmiképpen sem lehangoló beszélgetés Dudás Szilvia kalocsai néptánc tanárral, aki közel 2 évtizedes közös munka után döntött úgy, hogy átadja a stafétabotot és elköszön a szakmári néptáncosoktól.
Szeptembertől már nem én leszek a csoportvezető, 19 évig tanítottam szakmáron, és most úgy döntöttem, hogy most befejezem és átadom másnak, úgyhogy ez lesz így a búcsúútunk közösen együtt.
A teljes beszélgetés rövidesen. Végül, de nem utolsó sorban vendégünk lesz Kalocsa nemrég hazatért kúszája, vagyis Kinyó Zsolt, aki rekordidő alatt teljesítette a Franciaországból hazánkba vezető Szent Márton zarándokutat. Mit adott neki az út és mi hajtotta? Hamarosan kiderül.
Legfontosabb, én azt gondolom, ezen az úton az volt, hogy le kellett szakaszolni azt, hogy nem a tegnapban és nem a holnapban fogok élni. Pláne amikor már nagyon közel értem, mondjuk ilyen 8-10 napra, akkor már nagyon könnyen elgondolkozik az ember, hogy milyen jó lesz majd 10 nap múlva, és akkor vége lesz. Nem akkor leszek boldog, amikor majd odaérek, hanem én most vagyok boldog.
Mindenről több és minden beszélgetés teljes egészében hamarosan a Korona FM 100-on a Turmixban. Most még jön a Higher Place a 2000-es évekből. Maradjon velünk!
Turmix!
Közérdekű szolgáltató magazin műsor.
A Korona FM 100.
A Korona FM 100-on.
Space. I want you to be my friend. We'll make it to the world ends.
Ez a Korona FM 100, benne pedig Dimitri Vegaszék dala szólt. Na kezdődjön a Turmix. Országos szenzáció lett abból a Lelet együttesből, amely Kiskörösnél került elő a földből egy átfogó régészeti feltárás nyomán. A munkálatokról a Kecskeméti Katona József Múzeum régészeti koordinátorával, Wilhelm Gáborral beszélget Vörös István szerkesztő riporterünk. Mint rövidesen kiderül, az évszázadokon át a földben pihenő kincsek feltárását a szakma legalább olyan jelentősnek véli, mintha egy Szibériában folytatott kutatás során élő mamutra bukkantak volna. Hogy miért? Íme a beszélgetés.
Mitől úgymond szenzáció ez a Lelet együttes, ami itt most előkerült? Parancsoljon!
Kiskörös környéken végzett kutatásaink során bukkantunk erre a izgalmas lelőhelyre, ami hát korábban ismeretlen volt a kutatás előtt, és hát az a szenzációs benne, kicsit a végéről kezdenünk a dolgot, hogy ebből a korszakból ez a úgynevezett középső bronzkor időszaka, maga a lelőhely a Krisztus előtti 2000-től úgy 1500 környékéig volt lakott, hogy hát itt a Duna-Tisza közén ez az eddigi ismert egyik leggazdagabb ilyen regionális központja ennek a népességnek, akit a batya kultúraként ismerünk, és hát ami igazán kiemelkedő az előkerült fémanyagnak a mennyisége és a minősége.
Ez pontosan mit jelent?
Hát ez pontosan azt jelenti, hogy a kutatásaink során, ami most csak egy mentő feltárásra szorítkozott, de a lelőhelynek megtörtént a teljes felületű műszeres kutatása, azaz fémkereső műszerekkel alaposan, szisztematikusan bejártuk ki ezt a lelőhelyet háromféle műszerrel is, és ennek során 161 darab fémtárgyat találtunk, melyek között számos eszköz volt, különböző balta típusok, poncoló eszközök, ékszereknek, karkötőknek, kartekercseknek a töredékei, illetve volt egy egész kartekercs is, 5 darab nagyon szép állapotú bronz tör különböző méretben, találtunk egy 76 darabból álló kis ékszerdepót, amiben kb. 10 fajta csüngő volt egy kis textilben eltemetve, illetve hát ami még a lelőhelynek egy még nagyobb kiemelkedőségét bizonyítja, hogy találtunk 11 darab aranytárgyat, összesen 17 dekagram összsúlyban, ami gyakorlatilag a Kecskeméti Katona József Múzeum gyűjteményében lévő aranytárgyak közül ez a második legjelentősebb együttes a kumbábonyi avarkagáni aranyak után.
Ezekről az aranyakról mit kell tudnunk? Ugye említett, hogy melyik korból származik, mikorra kell ezt belőnünk időbe, és az állapota a leleteknek, a típusa a leleteknek mitől ilyen különleges?
Igazából a korszaknak a különböző központjain, ezek általában földvárak, a megyéből ismerünk, hát Kalocsa környékében az Érsekhalma, Hildi földvár hasonló korú. Ezeknek a kutatása során nagyon-nagyon minimális fém tárgy került elő. Ennek több oka is van, főként a korábban történt 80-as évektől tapasztalt műkincsrablóknak a tevékenysége, illetve hát a régebben kutatott földváraknak a maga kutatás során nem kerültek elő ilyen mennyiségben fémtárgy. Itt viszont tényleg azt tapasztaltuk, hogy ez egy viszonylag kisebb területűnek számít, ez 7500 négyzetméteres. Azt tudni kell, hogy például a közeli 20 km-re levő Sót-Tél-Terhegyi központ az több hektáros. Szóval gyakorlatilag 5-6-szor ekkora, ahonnan egy maréknyi bronzkori fém került elő. Szóval tényleg itt nagyon jó összpontosult az egész, és ez alapján úgy tűnik, hogy tényleg bolygatatlan lelőhelyen állunk szembe. Egy minimális fémkeresőzésre utaló nyomot találtunk, de hála Istennek ezt, ahogy az 1950-es években elkezdték szántani, utána gyakorlatilag egy-két évtizedig valószínű lóval szánthatták ezt a kis lelőhelyet, és utána gyakorlatilag megszűnt itt a bolygatás, és ezek a fémek utána nem kaptak semmilyenféle külső behatást, ami felgyorsította volna a korróziót. És gyakorlatilag hát mi is ez, ami ezt a korróziót rettenetesen felgyorsítja? Ezek az 50-es évektől alkalmazott műtrágyák, ezek a különböző vegyszerek, mert ezeket a bronz tárgyakat egyszerűen szétmarják, széteszik, szóval ez, ahol komolyabb műtrágyázás volt, az nagyon-nagyon látszik a fémeszközön. Hát az arany az egy más tészta, gyakorlatilag az aranynak az értéke mindenkorban kiemelkedő volt, ami főként annak köszönhető, hogy hát ez nem korrodálódik. Ezeket a tárgyakat, ahogy megtaláltuk, hát szinte minthogyha tegnap előtt rejtették volna el őket, szóval csillogóan, fényesen kerültek elő 3500 év távlatából is.
Mire használhatták ezeket a tárgyakat?
Ezek kivétel nélkül ékszerek voltak. Gyakorlatilag, mint a mai nap is, az aranynak a fő funkciója az ékszer, illetve értéktérés még, trezórálás, de a korszakban ezek az ékszer típusok ezek teljesen megszokottak. Azért jó pár lelőhelyről ismerik a középső bronzkorban ilyenfajta ékszereket, amelyiknek főként nagy része ez egy bizonyos csüngő típus, ami hát csónak alakú, vagy szív alakú csüngőként nevez a kutatás. Ennek a szaknyelven egy Lockenring az elnevezése, és hát a középső bronzkornak főként német a szakmai nyelve, és ezek a Lockenringek azért szerte Közép-Európában megtalálható általános típusnak mondhatóak, melyek itt a Kárpát-medencéből is azért kerülgettek elő, de főként ez az 1800-as évek végére, 1900-as évek elejére tehető, gyakorlatilag a második világháború előtt került elő a döntő többségük, és ami még közös jellemzőjük, hogy sose régész jelenlétében. Azok a ilyen csüngők, amelyek régész jelenlétében kerültek elő, hát viszonylag kevés van, és igazából a Duna-Tisza közén ez eddig a legnagyobb ilyen arany együttes, ami gyakorlatilag teljesen dokumentáló és régész közleműködésével került elő ebből a középső bronzkori időszakból.
Egyébként nyilvánosságra hozták, hogy hol találták ezeket, vagy pedig pont elővigyázatosságból ezt annyira azért nem jelölték meg, hogy pontosan honnan származik a nagy nyilvánosság számára?
Hát a nagy nyilvánosság számára nem pontosítottuk azért előhelyet, de hát kicsi a mi ország, meg kicsi a mi régió. Gyakorlatilag itt azért titkok nincsenek, aki biztos, hogy utána akar nyomozni, utána tud, próbálkozhat, viszont hát az előrelépés, hogy hát ott a helyi gazdák mezőrrel, stb. Felvetik a kapcsolatot, figyelik, illetve hát a kiskörösi város az nagyon jó gazdaként állt az ügy mögé, gyakorlatilag ők teljes mellszélességgel és büszkeséggel és örömmel fogadták ezt a dolgot, későbbiekben tervezik egy komolyabb nemzetközi szintű kutatást is, és hát ők odafigyelnek rá, és hát a műkincsablók számára azért biztos, hogy ez is egy kicsit elkeftelenítő, hogy igen neves szakemberek, gyakorlatilag az ország egyik legjobb fémkereső szakembere vizsgálta, hát elég alaposan az egész területet. Ő azt mondta, hogy hát aki utána talál valamit, az megérdemlés. Az biztos, hogyha esetleg valaki próbál ezen a területen kutatni, hogy az nem lesz neki egyszerű dolga, és hát az őrző szemünket itt a lelőhelyen tartjuk, azt feltétlenül meg kell említeni.
Ilyenkor, amikor egy ilyen föltárás, ilyen eredményt hoz, akkor számítanak arra, hogy az egy ilyen plusz lökést, hogy hú, akkor gyerünk, hát, ha ki tudja, hogy mi van még itt, vagy pedig ők pontosan tudják, hogy itt nagyjából el lehetett számítani, ezt sikerült megtalálni, és ez most ennyi.
A lelőhelynek az igazi értékét természetesen nem ezek az aranyok adják. Az aranyok csak megszépítik, megkönnyítik azért a képszerűsítését is ennek a dolognak, de az igazi értékek azok még a földben vannak, ugyanis egy régész számára sokkal nagyobb értékeket képvisel a korabeli település szerkezetnek, az életnek, az épületeknek, a vallási hiedelmeknek, a mindennapi életnek a megfigyelése, és ez a lelőhely ilyen szempontból egy nagyon szerencsés csillagzat alatt született. Ugyanis itt a Krisztus előtti 1500-as évek után nem nagyon telepettek meg ezen a helyszínen. Gyakorlatilag egy teljesen zárt, szigetszerű kis lelőhely, egy ősduna meder mentén fekszik, a Dunának egy nagyon keleti meanderében, egy mocsaras, ingoványos területen, és úgy tűnik, hogy ez egy mesterséges sziget. Ezt a szigetet, ezt megőrizte a elkövetkező nemzedékeknek a sorozata, se a későbbi Vaskorban, se a Szarmatakorban, se az avarok, se a magyarok nem létesítettek itt újabb települést, tehát nem rongálták meg ezeket a 3500 éves, illetve hát még annál is idősebb rétegeket. Magyarul ez egy olyan kiemelkedő kutatási helyszín, ami teljesen visszavisz minket abba az időszakba, tehát ha a társadásokat folytatunk, itt teljes felületben olyan megfigyeléseket tudunk tenni, amire máshol nincs is lehetőség. Hát az egyik jó ismerősöm, Vészabó Gábor, az ELTE-nek a őskori tanszék vezetője, mondta ezt a hasonlatot, aki tényleg a korszaknak az egyik legkiemelkedő kutatója, hogy egy ilyen lelőhelyet találni manapság Magyarországon annyira van esélye az embernek, mint hogyha kimenne Szibériába és egy élő mamutot látna. Szóval gyakorlatilag ez mindent elmond erről az egész lelőhelyről, és hát a későbbiekben itt egy komplex, interdisziplinális kutatási módszerrel fogjuk ezt az egészet megvizsgálni, megvallatni, aminek az a lényege, hogy hát első körben mindenféle roncsolásmentes, úgynevezett non-destruktív kutatói módszerrel feltérképezzük az egészet, hát itt a légifotózáson át a magnetométeres talajradaros vizsgálaton keresztül különböző talajfúrásokról beszélünk, melynek a segítségével tervszerűen tudjuk utána a későbbi kutatásokat is előkészíteni.
Mit jelent az, hogy későbbi kutatások? Mi innen a következő lépés?
Hát ez egy jó kérdés, itt azért még körvonalazódnak az ember fejébe a dolgok. Az biztos, hogy a kiskörösi önkormányzattal közösen fogunk tovább gondolkozni. Itt akár egy közös turisztikai, ökoturisztikai, tényleg egy környezeti rekonstrukciói, történelmi dologról lehet beszélni, amiben az egyik eleme lenne ennek a regionális központnak a kutatása. Hát itt természetesen további feltárásokról beszélünk. Ez azt jelenti, hogy hát kisebb területeket, úgynevezett felvényeket nyitna az ember. Ezek egy igen bonyolultak, ezek a lelőhelyek, mert itt több száz évig éltek egymás után a nemzedékek. Gyakorlatilag, amikor valami történt a településre, akkor elpronyozták és újra-újra építkeztek. Hát összesen 11 ilyen megtelepedési réteget tudtunk megfigyelni. Gyakorlatilag ezen kívül még lentebb lehet további réteg is, mert csak a talajvíz miatt kellett megállnunk, ami azt jelenti, hogy hát ez mindegyik szintet ugyanolyan precizitással fel kell tárni, és hát ez nagyon bonyolult, úgynevezett szintkövetéses régészeti módszerrel tudunk csak majd vallatni, ami hát rengeteg időt és komoly szakértelmet követel, de viszont így nagyon-nagyon sok eredménnyel kecsegtet.
Remélem, hogy azokról is fogunk beszélgetni. Nagyon szépen köszönöm, hogy mindezt megosztotta velünk. Hát bízom benne, hogy lesz alkalmunk még. Miről?
Hát én is bizakodok benne, és hát inkább azt mondanám, hogy szinte biztos vagyok, mert ebben minden energiát és minden lehetőséget az ember meg fog mozgatni. Csak úgy a múzeum részéről, és hát a Domonyi László polgármester úr is teljes messzereséggel kiállt az ügy mellett, és hát én példaértékűnek tartom ezt az önkormányzat részéről is, hogy egy ilyen komoly támogatásáról biztosított egy tényleg egy ilyen reményteljes és hát európai szinten is egy kiemelkedő ügyet, ami a miénk és a mi kis térségünkben van.
Ez a Turmix Wilhelm Gábort, a Kecskeméti Katona József Múzeum régészeti koordinátorát hallotta. Vele rövidesen minden bizonnyal beszélgetünk még, amint frissebb és újabb információk derülnek ki erről a fantasztikus leletegyüttesről, amelynek felfedezéséhez egyébként ezúton is gratulálunk. A Turmix folytatásában Kinyó Kósza Zsolt jön, a kalocsai zarándok, aki a világon elsőként teljesítette a Franciaországból Magyarországra vezető Szent Márton útvonalat mindössze 40 nap alatt gyalogosan. Általában 4 hónapig szokott másoknak tartani. Hogy csinálta? Rövidesen kiderül.
Turmix.
Közérdekű szolgáltató magazin műsor.
A Korona FM 100-on. It was the year of 91. Freddie Mercury was gone. Nevermind was playing on our radios. We were only 17. I would park out on your street. Wait for dark to see you climbing out your window. Something's gone wrong with the weather. There's a storm out in the desert, but to us that all seemed very far away. Sometimes when I think about those days, it makes me wonder what went by. Oh yeah, left me breathless. She was so damn wild. Sometimes I think those were the best days of our lives. Gin and cigarettes I'd stolen from my dad. We both knew what would happen next in my cherry red X. Did she know she was the best I'd ever had? Said we'd always be together, that we'd stay this way forever. The future seemed so very far away. Sometimes when I about those days, it makes me wonder what went by. Oh yeah, left me breathless. She was so damn wild. Sometimes I think those were the best days of our lives. Oh, we were young and reckless, too soon out of time. Next time I'm 17, I won't be left behind. She was still be mine.
Friends, that's where you are, I'm gonna say.
Száz a koronapartról szólva ezen a hétvégén is, a Turmix következő perceiben pedig ez jön. Július elején az indulás előtti utolsó percekben mesélt a Korona FM 100-nak a kalocsai Kinyó Zsolt arról, hogy egy több országon átvezető, Franciaországból induló és Szombathelyen záródó zarándok útra készül a Szent Márton jubileumi év előtt tisztelegve. A túrát minden elődjénél gyorsabban teljesítette, bár nem a rekorddöntés volt a célja, ahogy ő nevezi, inkább sétájának. Hogy mi hajtotta, mit látott Európában, mit adott neki a mögötte álló 40 nap, és megvan-e már a következő cél? Többek között ezekről kérdezte Vörös István Kinyó Kósza Zsoltot.
Néhány héttel ezelőtt még arról beszélgettünk, hogy szép hosszú út előtt állsz. Visszatértél erről az útról, elevenítsük fel, hogy hova is indultál, miért indultál, és milyen élményekkel tértél haza.
Hát rengeteg élményet értem hozzá. Ugye erről az utó, ugye azt kell tudni alapvetően, hogy most 1700 éve született Szent Márton Szombathelyen, és ennek tiszteletére van egy úgymond, ez az év egy ilyen jubileumi év, és ugye Túrban halt meg, és van egy összekötő régi Zarándokút, és ezt szeretnék, hogy már Európában fel van rajzolva ez a térkép, de azt szeretnék, hogy ismételten ismertebb legyen, és többen járjanak rajta. És ennek tiszteletére indultam én ki 8-án Túrba, ahol végül is Szent Mártonnak a sírhelyét meglátogatva a következő nap, 9-én reggel 6-kor indultam el az útra. Milyen élmények értek? Hát, az nagyon sokfajta.
Hát, teljesség igénye nélkül, hajrá!
Most, hogyha azt veszem, hogy a szálláshelyek milyenek voltak, az igen széles spektrumon mozgott. Én aludtam az asztalon, aludtam autónak a platóján, istálóban, elhagyott réten, padon, mondjuk az egyik végletben, a másik végletben viszont voltak olyan jótét lelkek, akik azt mondták, hogy nem sátorhelyet adom neked, hanem gyere be a lakásunkba. Ott adtak egy fürdőszobát, ahol megfürdöttem, és utána megágyaztak nekem, és azt mondták, hogy vándor, akkor te most itt alszol ma. Hát volt ilyen is.
Szóval ez hol történt, bocsánat, melyik országban, csak úgy kíváncsiságból?
Ez megesett egyrészt a Szlovéniában, másrésztről megesett Olaszországban, egyszer, és egyszer Franciaországban esett meg úgy, hogy azt mondta, hogy a lakásában lefürödhettem, illetve ehettem, és a műhelyében volt, ami egy elég elit műhely volt, iroda, ott megadott egy ágyat. Tehát szóval én respektálom őket, és nagy-nagy süvegelés, mert ők nem beszéltek arról, hogy mi az, hogy feltétel nélkül szeretni, hanem azt mondták, hogy barátom, így kell élni. Mert találkoztam olyan emberekkel, akik lehet, hogy olyan ruhában voltak, ami fel kellett volna őket jogosítsa, hogy bizonyos dolgokat másképp gondoljanak, de nem úgy éltek más beszélni és más az úton járni.
Ilyenkor, amikor túl vagy egy ilyen úton, és mondjuk ilyen élményeken és tapasztalásokon, ami nyilván nem az első az életedben, de azért ezek időről időre új lökést, új töltetet, új gondolatokat adnak az embernek. Ilyenkor mi jár a fejedben? Másképp látod a világot, mint amikor elindultál, vagy másképp látod a saját helyzeted, vagy az életed, vagy másképp értékelsz dolgokat?
Minden út más. Én azt gondolom, hogy a Camino-ról is, ha valaki kimegy, ami az alap Saint-Jean-Pied-de-Port-Pamplona, Santiago de Compostela, ahányszor kimegyek, annyiszor más lelkületű vagyok, annyiszor másképp ad az út nekem azt, amit én éppen az adott pillanatban akár elfogadhatok, vagy akár elutasíthatok, de ez az út, ez nagyon sok mindenben teljesen más volt, hiszen minden nap meg kellett küzdjek olyan dolgokért, amin mondjuk egy Camino-n nagyon nem kell. Nem kellett, a Camino-n nem kell figyelned arra, hogy merre mész, hiszen jól van jelölve. Itt neked ezt pontosan meg kellett gondolni. Folyamatosan rögtönöznöd kellett, hiszen azt gondoltad, hogy arra el tudsz menni, és amikor odaért, akkor eljött, hogy nagyon nem tudsz arra menni, hiszen vagy a forgalom, vagy egyéb útzárak miatt nem lehetett arra menni. Az éjszakai szállások az egy nagyon-nagyon fontos dolog volt. Azért minden nap kőkeményen meg kellett küzdeni, és a legfontosabb az volt, hogy a legelső mondatom minden nyelven az volt, hogy én nem vagyok migráns. És mi is ezt kimondtam, az emberek abban a pillanatban változtak, elkezdtek nevetni, boldogok voltak, és azok a kapuk, amik effektív már bezárultak, azok újra kinyitottak. Tehát ez egy nagyon fontos dolog. Ugyanakkor én azt gondolom, hogy van egy túra, a PCT-t szokták az igaz túrának hívni, hiszen ott sátorban nincs kiépített szállásrendszer és semmilyen. Hát ezt én talán azt tudnám hasonlítani, tehát ez is kőkemény spáta volt.
Megütött a film ez a bizonyos mondat, amit mondtál, hogy én nem vagyok migráns, és onnantól kezdve változtak az emberek. Ugye most elég sokat láttál Európából, egy jó szeletén átgyalogoltál. Nem szeretném erre kegyezni a beszélgetést, csak érdekelne, hogy mik a tapasztalataid. Tényleg ez az általános közvélekedés Európában? Ennyire sarkos a helyzet?
Konkrétan ennyire sarkos a helyzet, hiszen sajnálatos módon a migránsok, egy egyszerű példával, Olaszországban hallottam azt a történetet, hogy befogadtak két nőt az egyik szállásra, már ott laktak 3 hónap, és mondták az egyik alkalommal, hogy hát jó, kaptatok kosztot, kvártét, hát gyertek, hát kicsit segítsetek. Jaj, bocsika, hát mi nem dolgozni jöttünk. És ez volt a válasz, és nem mentek segíteni. Nagyon szemem láttára, az út túloldalán láttam, hogy egy srác folyamatosan csöngetett be, és mindenkit zaklatott. Vagy összementek csoportba, és teljes arroganciával vonultak keresztül a nagyobb városon. Én azt gondolom magamban erről a dologról, hogyha én valahova bekopogtatok segítséget, akkor a legkevesebb az, hogy alázattal állok ahhoz az országhoz. Ez az alap. És nem az, hogy még én szabom meg a feltételeket, természetesen legyen az emberben tartás. De ez a mérhetetlen arrogancia, ami is tisztelt a kivételnek, én nem azt mondom, hogy ez az általános, de én akkor, amikor kimondottan Afrikából érkező emberekről beszélek, azokról én ezt tapasztaltam, és ez nem volt jó. És azok az emberek, akik előtte nyíltan, őszintén bárki előtt nyitották volna a kapujuk, azok bezárták, hiszen egyfajta félelem lett túrá rajtuk, és nem tudják, hogy mit hoz a jövő. És ez probléma.
Hát ez egy kis kitérő volt egyébként, egy nagyon szép témáról beszélgetünk, a legutóbbi szarándokutadról. Engem ezek az éjszakai szállás dolgok nagyon érdekelnek. Amikor a 40 fokban azt mondta, hogy na most van még itt egy fél flakon vizem, de ennivalom már nincs, de nincs hova becsöngetni, mert éppen egy erdő közepén vagyok. Akkor mi történik? Mi kattan? Akkor mit érez az ember?
Hát ennyi. Tehát rögtönözni, felmérni, megoldani. Ennyi. Tehát itt nagy variációk nincsenek, sem új dolog nincs a nap alatt. Az egyik helyen vártam, azt gondolták, hogy majd szemben van egy plac, és ott milyen jól fogok tudni aludni. Ez azt hiszem olaszban esett meg. Oda mentem a tulajokhoz, és mondtam, hogy én szeretnék egy nagyon kicsi placot, ott egy hatalmas erdős terület volt mellettük. Mondták, hogy hát menjek az utcára, vagy ott a híd egy nap alatt egy estét ott is kibírok, tehát az voltak ilyen vélemények is. És utána már nem volt hova menni. És akkor utána mentem egy, hát ott nem is szúnyogok voltak, hanem én nem is tudom, hogy milyen jószágok, de olyan szájszervvel érted, hogy nyíhetetlen. Felállítottam a sátrat, és magulottam is be, hogy ne egyenek meg. És akkor, hát akkor ott nem volt evésivás, meg habzsidőzsi, tehát az, ez sokszor nagyon-nagyon kemény. De ilyenkor fejben helyre kell tenni ezeket a dolgokat, és nem abban kell törődni, hogy most siratod magadat, hogy jaj, neked milyen rossz, hanem azt kell mondani, hogy igen, hát van hol feküdnöm, rossz, hogy nagyon meleg van ebben a sátorban, tehát majd megfődök. És majd reggel indulok tovább, és a következő nap még szebb lesz. Le kellett szakaszolni, a legfontosabb, én azt gondolom, ezen az úton az volt, hogy le kellett szakaszolni azt, hogy nem a tegnapban és nem a holnapban fogok élni. Pláne amikor már nagyon közel értem, mondjuk ilyen 8-10 napra, akkor már nagyon könnyen elkandozik az ember, hogy majd akkor leszek, milyen jó lesz majd 10 nap múlva, és akkor vége lesz. Nem akkor leszek boldog, amikor majd odaérek, hanem én most vagyok boldog. Nem akkor leszek boldog, amikor akkor volt, hanem most vagyok boldog, és a jelennek kell minden pillanatát megélni, és azt gondolom, hogy egy ilyen útnak ez a legfontosabb üzenete. Hiszen ugye a Kung Fu Pandában nagyon bölcsen meg volt mondva, hogy a múlt az történelem, a jövő az rejtelem, és a jelen az adomány, hiszen ha jelenben időben, a jelen, mint út vagyok rajta, akkor a léleknek a jelen léte az egy egészen más jelentést fog kapni, és így ezáltal sokkal, sokkal több olyan dolgot meg fogsz látni, és lesz szemed füled arra a dologra, ami én azt gondolom, hogy nagyon fontos, a hétköznapi életben is fontos lenne, hogy megérjük.
Igen, ezt akartam mondani, mindabból, amit most elmondtál nekem, úgy tűnik, hogy ez nem csak egy útra úgymond igaz összegzés, ez olyan részedről, mint egy ilyen életfelfogás, amiben ezek az utak csak megerősítenek téged.
Abszolút. Én azt gondolom, hogy én már régóta mondom, hogy ezek a séták sokkal többről szólnak, mint az, hogy sétálni bárki tud, én azt gondolom. De amikor ilyen mélyebb filozófiai értelemben átéled ezt az egész dolgot, akkor nagyon sok dolgot más értelművé fogsz átkonvertálni magadban, és nagyon sok dolog megfogalmazódik benned, megfogalmazódik akár a jövőd, illetve átértékeled a múltadnak azt a sok élményét, ami akár pozitív, akár negatív volt, és végig gondolod, és azt mondod, hogy hát ennyi az élet, és hajrá is csináljuk.
Lehet egy olyat kérdezni, hogy most, ezután az út után mondhatod azt, hogy ezt tanultam, hogy most tanultam, most mire döbbentem rá, most mit éltem meg. Az idézőjelben ma is tanultam valamit típusú, amikor túl vagy egy ilyenen.
Természetesen, hiszen a legnagyobb tanítása az alázat. Na hát azt megtanultam. Hogy amikor elküldtek olyan emberek, akiktől pont segítséget kellett volna, hogy kapjak, akkor is tudjak mosolyogni, és azt tudjam mondani, hogy egy hosszú boldog életet, és utána kisorokkal alé pedig jött a nagy segítség. Egyrésztről, másrésztről én azt gondolom, hogy a valós túrának az átélése az... Én azt gondolom, nagyon sok helyen olyan helyen aludtam, ahol más ember még keresztül menni sem mert volna. Én ott nyugodt szívvel is nagyon jót aludtam, tehát ez is egy ilyen nagy tanítása volt az útnak, és még sok-sok rengeteg olyan impulzus ér ilyenkor az embert, ami lehet, hogy nem is most. Abba a töltsében nagyon sok impulzus bele kell pakolni, és majd az a csepp, ami lecseppen, az lesz majd a tied. És ez én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos. Tehát más lettem. Minden úttal az ember más, én azt gondolom. Minél több emberrel találkozol, annál több impulzus ér, annál több tapasztalat ér, és annál jobban át tudod értékelni a te belső énedet.
Gratulálok az úthoz, gratulálok a teljesítményhez, köszönöm szépen, hogy ezt elmondtad nekünk. Következő cél, következő út megvan-e már fejben?
Természetesen megvan, de még mielőtt erre válaszolnék, még hozzátennék még egy apróságot. Én azt mondtam, hogy 18-án 11 órakor fogok Szombathelyre megérkezni, én ezt tartottam is, és pontban 11:00 akkor én megérkeztem. De hogy fogadtak? Na hát arról néhány szót azért mondanék. A főtéren én azt gondoltam, hogy a szökőkútnál fognak fogadni, nem ott fogadtak, hanem jobbra volt egy ilyen 2x2-es alapú, egy magas molinó, ami ugye a Szent Márton évre hívja fel, és a programra van felírva. Ott két ember tógába beöltözve egy fanfárral fogadott. Majd jött egy szintén tógában lévő hölgy, aki felszolgálta a polgármester úrnak és az ott lévő embereknek a frissítőt cserépedényben, vagy ilyen pohárban. Tehát egy olyan feelinget adtak ennek az egésznek. Egy olyan megtiszteltetés volt nekem, hogy ők így fogadtak, és érdekelték őket, hogy igen, akkor most ez az ember első magyarként végigjárta a legrövidebb idő alatt, mert azért persze külföldön már járták végig, de mondjuk egy 4 hónap alatt és nem 40 nap alatt. És akkor a kérdésedre válaszolva, igen, megfogalmazódott, kristálytisztán bele fogok csapni, sőt, én hétfőn azért nem, én már kedden edzettem, ez ilyen, sőt, már ma is voltam. Van egy 4 éves etap, én most ebbe fogok belekezdeni, és én azt gondolom, hogy 4 év múlva itt fogunk beszélgetni, akkor a sikerről fogunk beszélni, mert ennek így kell lennie.
Legyen így. Köszönöm szépen.
Én köszönöm.
A Szent Márton zarándok utat rekordgyorsasággal bejárt Kalocsai Kinyó Zsoltnak köszönjük szépen, hogy itt volt velünk, a mielőbbi viszont hallásban bízva búcsúzunk tőle, aki pedig ugyancsak búcsúzik, az a Szakmári Néptánc csoport vezetője, Dudás Szilvia. Okokról és jövőképről több a műsor folytatásában, mindjárt folytatódik a Turmix.
Turmix.
Közérdekű szolgáltató magazin.
A tájékozottság neked is jár.
Sziasztok, Rúzsa Magdi vagyok, ez a Korona FM 100.
If there's a moment when it's perfect, we'll cover. Keep asking where we go next. Oh, we're chasing as the sunset. Got my mind on you. Doesn't matter where we are.
Üdvözlöm a Turmix közérdekű szolgáltató magazin műsorban a Korona FM 100-on a Korona partról szólva. Búcsútra indult Horvátországba a szakmári néptáncosokkal a csapat művészeti vezetője és mestere Dudás Szilvia. Erről már előzetesen esett néhány szó, és talán a Korona Krónikában is találkozott vele. A pedagógus koreográfussal készült interjúnk felvétele óta egyébként már haza is tértek a külföldi pianissel egybekötött fesztivál fellépés sorozatról, amely a vezető és a tanítványok utolsó közös kirándulása volt, legalábbis egy időre biztosan. Dudás Szilvia néptánc tanár arról beszélgetett Vörös István kollégánkkal, hogy milyen okok vezették erre a döntésre, és kik veszik át a csoport munkájának irányítását, amelynek stafétabotját csak nem két évtized után adja át.
Milyen volt a szakmári csoportnak ez a szezonja, ez az éve? Ugye majd ősztől újra fölkészül kezdés előtt vagytok, gondolom.
Igen, én úgy gondolom, hogy nagyon jól sikerült ez az év. Ugye most egy új formációban lépett föl a szakmári tánccsoport a tavaszi minősítő műsoron, ugye, ahol kiváló minősítést kaptunk. Ugye itt az összes táncos a négy csoportból mindenki benne van ebbe a közös hagyományozó csoportba, de emellett a csoportok azért megőrizték a táncaikat, és így is tudunk adni ugye egy egész szép műsort most éppen Horvátországban, és hát szeptembertől egy kicsi változás lesz, mert már nem én leszek a csoportvezető, 19 évig tanítottam szakmáron, és most úgy döntöttem, hogy most befejezem és átadom másnak, úgyhogy ez lesz így a búcsúútunk közösen együtt, és ez még augusztus végén a falunapon ugye fellépés, illetve egy hivatalos búcsúzás.
Nincsenek ilyen felemás érzések?
Hát nem is tudom, hát furcsa lesz, de így döntöttem, hogy valamit le kell adni ahhoz, hogy az ember kicsit könnyebben lássa a mindennapokat. Aztán majd meglátjuk, hogy ez jó-e vagy nem, de én pozitívan állok a dolgokhoz.
Ezt megbeszélted egyébként az utódoddal is, vagy pedig te tudtad, hogy hozol egy döntést, és a többi megoldja magát, vagy pedig te szemelted ki, úgymond, hogy ki lesz az utódod?
Nem, természetesen, hát én úgy gondoltam, hogy azért ez a 19 év, ez nagyon sok idő, és nagyon sok munka is van ebben a sok-sok évben, és Kővágó Zsolttal és a párjával, Csánki Mónikával már én beszéltem május-júniusban, hogy mit szólnának hozzá, hogyha átvennék a csoportot, és nekik tetszett az ötlet, már volt közös próbánk is, tehát a szakmáriak is már megismerkedhettek velük, tehát mindenképpen úgy szeretnék elköszönni, hogy nem, tehát úgy hagyok ott mindent, ezt a rengeteg évnyi munkát, hogy úgy gondolom, hogy biztos kezedben adhatom át a Zsoltéknak.
Ha pedig már így meg is nevezted őket, tehát ugye talán az ő nevük nem is ismeretlen a rádióhallgatók számára sem. Ha jól emlékszem, akkor ők talán az Uszódi csoporttal dolgoztak együtt, és értek el szép eredményeket, ugye?
Igen, igen, Uszódon is dolgoznak, Karán, és még nagyon sok csoportjuk van a közelben, illetve egy kicsit távolabb is, és ők foglalkoznak hagyományőrző csoporttal is, illetve olyan csapatokkal, akik nem csak a hagyományőrzéssel foglalkoznak, úgyhogy én úgy gondolom, és nagyon remélem, hogy jó kezekben lesznek a szakmáriak is.
Hát Szilvi, meg kell kérdeznem, mit szólt a csoport? Hát gondolom, hogy azért ők már tudnak erről, beszélgetetek ti erről. Hát mit szóltak a növendékek, táncostársak, hát ahogy hívjuk őket, ugye ennyi év után?
Hát nagyon-nagyon meglepődtek, és hát először nem is akarták elhinni. Aztán kérdezték, hogy komolyan gondolom-e, és én mondtam, hogy igen, igen, komolyan gondolom, és én mondtam is nekik akkor május körül, hogy én úgy gondolom, hogy úgy tisztességes, hogy én időben szólok neki, hogy mindenki föl tudjon készülni szeptemberig arra, hogy már más lesz a csoportvezető. Hát nagyon meglepődtek, nagyon-nagyon sajnálják, hogy elmegyek. Ez persze nekem nagyon jó érzés, hogy ők nagyon szeretnek engem, és természetesen én is őket, de most egy ilyen döntést kellett hoznom, hogy azért Kalocsán rengeteg a munka, és úgy gondoltam, hogy azért a családom is van, meg magánéletem is, és hogy hát már minden nem fér bele.
Jellemzően, amikor ilyen témáról beszélgetünk, ugye legutóbb éppen egy intézmény részleg vezetésről döntött a képviselőtestület, és amikor kijött a hír, akkor rögtön hívták az intézmény igazgatóját, hogy úristen, hallottuk, hogy téged le fognak váltani, szóval ugye az emberek ilyen fél információkat kapnak el a beszélgetésekből. Nehogy az jöjjön ki ebből, hogy te itt befejezed, abba hagytad. Hasonlók, ez ugye csak a szakmári csoportokra vonatkozik.
Természetesen csak a szakmári, és ugye nekem eleve Kalocsán van a főállásom, ugye a Liszt Ferenc Művészeti Iskolában, és másodállásként dolgoztam én szakmáron ennyi éven keresztül, és akkor már továbbra is a főállásom lesz a főállásom, és már nem lesz így másodállásom szakmáron.
Hát melyek voltak ezeknek az éveknek a legnagyobb pillanatai számodra a szakmáriak között?
Hát nem is tudom. Most nagyon érdekes, mert éppen a videó kazettákról másolom át DVD-re a műsorokat, hogy ezen a bizonyos falu napon történő elköszönésen majd le tudjam nekik vetíteni, és hát nagyon érdekes, hogy inkább nem is azt mondanám, hogy egy konkrét pillanatokat idéznék fel, hanem inkább azok a gyerekek, akik mondjuk óvodás korukban kezdtek el nálam táncolni, és mondjuk most már családjuk van, és gyerekeik, vagy éppen megnősülnek, férhez mennek, inkább ezek a periódusok azok, amik nekem olyan nagyon kedvesek a lelkemnek, hogy láttam fölnőni ezeket a gyerekeket, és hogy az életük kiteljesedhet.
És az eredmények, az elért eredmények? Hát azért nyilván azt is számon tartja az ember.
Hát, igen, persze. Az eredmények is nagyon fontosak, és azt gondolom, hogyha az ember szívvel, lélekkel dolgozik, ugye az eredmények akkor meg is mutatkoznak, és én úgy gondolom, hogy a szakmári csoport ennyi éven keresztül eredményes volt, és mindig sikeres volt. Voltak hullámvölgyek, nem minden évben sikerült úgy, ahogy terveztük, de én azt gondolom, hogy összességében azért egy nagyon szép munkát hagyhatok ott, ha így ezt mondhatom. Ugye most ez a kiváló minősítés, ez egy nagyon fontos dolog volt. Nagyon sok aranyminősítést kaptunk a csoportokkal, ugye a minősítő versenyeken, és hát ilyesmik.
És akkor ebben a pillanatban szakmáron a néptánc mozgalmat a Mönyecskék csoport alkotja, és a Hagyományőrzők, jól tudom?
Hát most ez így eléggé összetett, mert ugye van egy alsós korosztály, van egy felsős korosztály, van a fiatalok, ez a bizonyos ifjúsági csoport, de hát ugye ők már inkább fiatal felnőttek, és akkor vannak a Mönyecskék. És akkor ez a négy csoport együtt alkotja a Hagyományőrző csapatot.
Úgy meghoztad ezt a döntést, és az úgy megfordult-e benned, ugye ezzel a bizonyos minősítővel, ami idén volt Dunapatajon. Mondhatjuk, hogy ezt az életednek ezt a szakmári szakaszát igazából a csúcson hagytad abba.
Hát igen, a csúcson kell abbahagyni, azt mondják.
Tudatos volt ez, vagy pedig ez csak egy ilyen szerencsés együttállás?
Ez egy szerencsés véletlen volt, tehát nem azért hagyom abba, mert most kell abba hagyni, mert az eredmények miatt, hanem egyszerűen azok a dolgok miatt, amiket már ugye korábban említettem. Hát ez egy ilyen szerencsés véletlen volt, hogy így jött ez így össze.
Dudály Szilvia kalocsai néptánc tanárnak, a szakmári csoport legköszönő művészeti vezetőjének köszönjük szépen, hogy itt volt velünk, mint emlékeztetett, a helyi Liszt Ferenc alapfokú művészeti iskola pedagógusi állományát a továbbiakban is erősíteni fogja. Neki a szakmári csapat nevében is köszönjük az elmúlt évtizedeket. 2016. augusztus 7-én vasárnap ennyi volt térségi magazinunk, a Turmix. Vörös István főszerkesztőnk nevében köszönöm, hogy figyelt és itt volt. A témákkal kapcsolatban várjuk észrevételeit a 78-567-662-es számon vagy e-mailben az infokukac.koronaradio.hu-n. Ennyi volt tehát mára, hogyha lemaradt volna valamiről, de visszahallgatná, akkor a koronaradio.hu weboldalon a rádióról menüpontban a pályázati archívumra kattintva újra meghallgathatja a Turmixot. Maradjon velem a hírek után hamarosan a 2000-es évek legnagyobb slágereivel folytatás. Ja, és persze kéri a kedvencét is, 78 korona a telefonszámunk.
Minden szombaton és vasárnap 10 órakor
Turmix.
A műsor, ahol vendégeink csak arról beszélnek, ami fontos neked.
Turmix.
Közérdekű szolgáltató magazin.
A tájékozottság neked is jár.
Korona FM 100.
Készült a médiatanács támogatásával
a Magyar Média Mecenatúra program keretében.